Újra vissza a Bibliához. Ez az csak, ami a megváltót megörvendezteti. Jézus most hívja az öveit, kövessétek az ő hangját még ma. Atyáink sokszor vágyakoztak, amikor még Bábelben laktak, mi most elértük a Siont, ahol az egység uralkodik, vagy lakik. Újra vissza a Bibliához, az ígéből érkező világossághoz. Ez legyen a jelszavunk örökké, megszentelve az Úrnak folytonosan. Újra vissza a Bibliához, ahol megszűnik minden megosztottság. Bábelből Sionba menekülve, ó, milyen áldásos pályafutás! Ó, milyen sokáig kerestük már, annyira vágyakoztunk a világosság után, de most az estvének idején megtaláltuk, úgy, ahogy az íge ígéretben adta. Újra vissza a Bibliához, az ígéből érkező világossághoz. Ez legyen jelszavunk, mindörökké megszentelten az Úrnak folytonosan. Újra vissza a Bibliához, követve az Úr hívását. Oda az üdvözítő szavaihoz, amelyeket olyan szívesen követünk. Soha többé el nem távolodni tőle, aki olyan dicsőségesen megszabadított minket, mennyei lénnyel megáldott már a földön. Ó, micsoda üdvös állapot! Újra vissza a Bibliához, az ígéből érkező világossághoz. Ez legyen a jelszavunk, örökké megszentelve az Úrnak folytonosan. Szeretett testvérek, szeretett testvérnők, mindenkit szeretettel köszöntök, mindenkit szeretettel üdvözlök az új év első Zürich összejövetelének alkalmából. Már újra egy új évben érkeztünk meg, a régi már elmúlt, de nem tekintünk visszafele, hanem előre tekintünk. Ahogyan az Úr az elmúlt év folyamán vezetett bennünket, úgy ebben az évben is biztos kézzel fog vezetni bennünket. Hálát adunk az Úrnak, hogy még mindig megvan a lehetőségünk arra, hogy itt Zürichben találkozzunk, és halljuk Isten valódi ígéjét. Megköszönjük az Úrnak az ő szeretetét és az ő jóságát. Szeretnék felolvasni egy ígeszakaszt a példabeszédek harmadik fejezetéből. Példabeszédek harmadik fejezete első versétől. Én fiam, ne feledkezz meg az én tanításomról, és a te szíved tartsa meg az én rendeléseimet. Mert hosszú életet, boldogságos éveket és jólétet fognak hozni neked bőségesen. A szeretet és a hűség soha nem hagyhat el téged. Kösd nyakadba őket, mint egy nyakláncot, írd fel a szíved táblájára. Így megnyered úgy az Isten, mint az emberek jó indulatát és elismerését. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne hagyatkozz a saját bölcsességedre. Emlékezz meg róla minden útaidon, és ő igazgatni fogja, hogy egyengedni majd ösvényeidet. Ne tartsd önmagadat bölcsnek, féljed az Urat, és tartsd magad távol a gonosztól. Ez orvosság lesz a te testednek, és felüdülés a te tagjaidnak. Tiszteld az Urat minden vagyonoddal, és minden mezőtermésed első zsengéje termésével. Így a te csűrjeid megtelnek bőséggel, és a te hordóid túlcsordulnak a musttól, vagy a bortól. Én, fiam, megnevesd lenézően az Úr fegyelmezését, és ne háborodj fel az ő büntetésén. Mert akit az Úr szeret, azt megfenyíti, és pedig úgy, mint egy apa, megfenyíti azt a fiát, akivel jó, akinek jót akar. Az ötödik versben azt olvastuk, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj, vagy ne hagyatkozz a saját bölcsességedre. Hálát adunk az Úrnak, hogy újra és újra hallhatjuk az ő szavát közöttünk, mert az ő szava az élet számunkra, vagy életet jelent számunkra. Az ő szava az igazság. Hálát adunk az Úrnak, és magasztalni és dicsőíteni akarjuk őt. Szeretnék imádkozni. Hűséges Urunk, köszönjük neked ezt az ígét, amit olvastunk. Ez az igazság. Semmi más, csak az igazság. Köszönjük neked, hűséges Urunk, hogy ebben az évben is vezetni fogsz minket, és meg fogsz óvni bennünket, és téged illet a dicséret, a magasztalás és a hálaadás. Bízunk benned, Urunk Jézusunk, mert a te szavad az igazság, a te szavad igen és amen. Mert te ugyanaz vagy, tegnap, ma és az örökké valóságig. Köszönjük neked, Urunk Jézusunk, ezt a délutánt, hogy megáldasz minket, hogy te, Urunk Jézusunk, megnyitod a szívünket, hogy a te igaz ígédnek helye legyen a szívünkben. Hogy ezt az ígét, amit ma délután hallunk, meg tudjuk tartani, vagy őrizni a szívünkben. Hűséges Uram, téged illet a dicséret, a magasztalás és a hálaadás a Jézus nevében. Amen. Szeretett testvéreim és testvérnők az Úrban, én is nagyon, nagyon szívélyesen köszöntelek benneteket, Zürichből, és kívánom mindenkinek, tényleg mindenkinek, Isten gazdag áldását a Föld végső határáig. Mindannyian tudjuk, az isteni üzenet a kiválasztottakhoz lett intézve, mindazokhoz, akik várják, hogy az Úr visszajöjjön, és hazavigyen bennünket az ő dicsőségébe. És nekünk megadatott az a nagy kiváltság, hogy nem csak egy üzenetről beszélünk, hanem az eredeti isteni üdvözítő üzenetet hirdethetjük. Keller testvér egy csodálatos égeszakaszt olvasott fel, és amikor a példabeszédek 31 fejezetét elolvassuk, valóban egy olyan bölcsesség lett abba összefoglalva, amely az ember minden élet területét felöleli. Egyszerűen elképesztő, mennyi mindent mondott ott Salamon. Sőt, még Sába királynője is annyira el volt ragadtatva, hogy azt kellett mondania, még a fele sem lett elmondva nekem annak, aminek tanúja voltam. De most hadd térjünk mégis rá, egyenesen a Szentírásra. Mindenki elolvashatja magának újra a fejezetet, és meg is szívlelheti. Nekem az a célom, hogy az Új Szövetségben közvetítsem a gyülekezetnek az üzenetet, és meg fogtok lepődni. Az első szellemi ajándék, amelyről szó esik, amelyre utalás van téve, az isteni bölcsesség. Meg fogom kérni Borg testvért, hogy olvassa fel röviden a csodálatos ígét az első Korintus 12-ből. Kérem, tedd meg! Az első Korintus 12-ből olvasunk, a 7. verstől a 11. versig. Első Korintus 12, a 7. verstől a 11-ig. De a szellem megnyilvánulása, vagy kinyilatkoztatása mindenkinek a közjó érdekében van megadva. Így az egyiknek a bölcsesség beszéde adatik a szellem által, a másiknak pedig a felismerés beszéde ugyanazon szellem mértéke vagy rendelkezéséhez mérten. Egy másiknak a hit ugyanazon a szellemben, egy másiknak a gyógyítás ajándékai ugyanazon egy szellemben. Egy másiknak a csodatéteményeket elvégezni, egy másiknak a prófétálás, egy másiknak a szellemek megkülönböztetése, egy másiknak a nyelveken szólás különböző jellegzetességei, egy másiknak a nyelvek magyarázata. De mindezt, vagy mindezeket egy és ugyanaz a szellem működteti azáltal, hogy kinek-kinek egy sajátos ajándékot oszt ki, ahogyan akarja. Hála legyen az Úrnak! Mindezt ugyanaz az egy szellem munkálja ki az új szövetségi gyülekezetben. És mi mindannyian szeretnénk megtapasztalni és átélni, hogy a Szent Szellem újra kiáradjon. Hogy mindezek az ajándékok, az isteni bölcsesség, az isteni felismerés, az Isten által kimunkált hit, minden ajándék a Szent Szellem ajándéka. amellyel meg lett ajándékozva a gyülekezet annak felépülésére, úgyhogy minden tagja valóban át legyen hatva és itatva Isten szellemétől. De mivel a bevezetőben hallottunk a Salamon bölcsességéről, egyszerűen eszembe jutott, hogy a gyülekezet meg lett ajándékozva az isteni bölcsességgel, és hadd legyünk őszinték, nekünk mindannyiunknak szükségünk van az isteni bölcsességre, az isteni felismerésre. Nekünk csak is arra van szükségünk, ami Istentől származik. Mindennek, ami a sajátunk, annak semmi helye nincs Isten országában. Azt otthon hagyhatjuk. És innen kifolyólag a hangsúly, hogy a szellem minden ajándéka Isten szellem által van irányítva, van kimunkálva és használva a gyülekezetben. És azután, miután minden ajándékról szó esett és írva lett, jön a csúcspont. 1. Korintus 13.2. És ha minden titkot ismernék, és minden hitem meg lenne, de nem lenne meg bennem az Isten szeretete, akkor semmi sem lennék. Ma az Isten szeretetét fogjuk hangsúlyozni és előtérbe helyezni, és egyszerűen szívből kimondjuk és tanúsítjuk, hogy Isten országában minden a szeretetben történik, minden megváltottakkal együtt, ahol az isteni szeretet nem található meg, ott nem lehet Isten sem megtalálni. És éppen ezért felolvasunk néhány fontos bibliai részletet a János leveléből, és röviden útalással leszünk rájuk. Testvérek és testvérnők, ez az az idő, amelyben minden, ami az ős gyülekezetben volt, teljes mértékben vissza lesz szolgáltatva. A szellem minden ajándéka, a szellem minden gyümölcse, minden meg kell, hogy legyen úgy, ahogy a kezdetben is megvolt. Sőt, akkor még a világ is fel fogja ismerni, ha megvan bennünk az egymás iránti szeretet, hogy mi Isten igazi gyermekei vagyunk. De hadd olvassunk fel néhány részletet a Bibliából. Tessék! Az 1. Péter 1. fejezetéből olvasunk a 14. verstől a 16. versig. 1. Péter 1, a 14. verstől a 16. versig, a 14. verset olvasom. Mint engedelmes gyermekek, ne alakítsátok életeteket az érzéki hajlamaitok szerint, amelyeket korábban a tudatlanságotok idején dédelgettetek. Ez a figyelmeztető felszólítás kivétel nélkül mindannyiunkra vonatkozik, hogy szenteljük oda életünket az Úrnak, hogy ő valóban mindent megújíthasson, és olyan embereket alkosson belőlünk, akiken megnyugszik Isten jó tetszése, mert ennek érdekében élünk a kegyelem idejében, az üdvösség napján. És ezért van megírva, hogy az üdvösség napján megsegített minket az Úr. Tudott te segíteni neked, tudott te segíteni nekem, tudott te bármit is tenni, te érted, értem, elvégezheted te mindent. Isten ajándékozzon meg kegyelemmel. Hadd olvassunk tovább az első Péter első fejezetének 15. és 16. versét olvassuk. Hanem a szent példaképe szerint, aki elhívott titeket, legyetek szentek minden magatartásotokban és életviteletekben. Mert hiszen megvan írva, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr minden magatartásotokban, vagy életviteletekben. Tehát nem csak vasárnap egy Istentől érkező szolgálaton, hanem a mindennapi életben is, minden viselkedésetekben egy Istennek tetsző, és Isten akaratának megfelelő módon. Úgy, hogy ne csak szavakban tegyünk tanúságot arról, hogy újjászülettünk, hogy minden újjá lett, hanem, hogy ez valóban így is legyen az életünkben, hogy kegyelemből élhessük a mi Urunk életét. És ahogy az előbb már mondtuk is, hogy minden, amit teszünk és mondunk, Isten szeretetében legyen ágyazva. Kérem, az első János második fejezetének 10. versét olvassuk. Első János 2. 10. verse. Aki szereti az ő testvérét, az állandóan a világosságban van, és nincs benne semmiféle megbotránkozás. Erre mindannyian csak annyit mondunk, hogy amen. Aki igazán és őszintén szereti az ő testvérét, abban nincs semmiféle megbotránkozás. És még ha lát is valamit a testvérében, a megbocsájtás és a szeretet egyszerűen győzedelmeskedni fog. A megbocsájtás és a kegyelem pedig győzelmet fog aratni kegyelemből. De hadd olvassunk tovább. Az első János második fejezetének 11. versét olvassuk. Első János 2.11. vers. Ellenben, aki gyűlöli az ő testvérét, az a sötétségben találtatik, és a sötétségben is jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Ez egy nagyon-nagyon komoly beszéd. Itt még a testvér szó kifejezés is szerepel. Lehetünk mi testvérek, és mondhatjuk, hogy szeretünk, és a valóságban mégsem így áll a helyzet. És ha őszinték akarunk lenni, és körülnézünk, hány különböző hitirányzat van az úgynevezett íge üzeneten belül, ahol az emberek 10, 20, 30 vagy 40 éve nem köszönnek egymásnak, nem ismerik egymást. De mindannyian testvérek, mindannyian hisznek az üzenetben, mindannyian részt akarnak venni az elragadtatásban, és ez nem más, mint egy önámítás. Ezt egyszerűen, világosan ki kell mondani. És a megtévesztés már az üzenet és a Branham testvér kijelentéseinek és a különböző bibliai szakaszoknak az értelmezésében elkezdődik. Semmit sem szabad értelmezni, mindent úgy kell elhinni, ahogy meg lett írva. Csak így érhetjük el a hit és Isten felismerésének az egységét, és válhatunk egy szívvé és egy lélekké. És akkor nem 4 vagy 8 különböző csoport létezik a különböző gyülekezetekben, hanem az élő Isten egyetlen gyülekezeteiről van szó, amely az igazság alapjaként áll, és tanúságot tehet arról, amit Isten tett és tesz napjainkban is. Tessék! Az első János 3. fejezet 15. versét olvassuk. Első János 3:15. Mindenki, aki gyűlöli az ő testvérét, az embergyilkos. És ti tudjátok, hogy egyetlen embergyilkosnak sincs örök élete, mint maradandó tulajdona, amit magában hordoz. Ez az íge is olyan mélyreható. Mi megkaptuk az örök életet, de amennyiben a testvéri szeretet megszűnik, és a gyűlölet veszi át az uralmat, akkor elveszítjük az örök életet. Együtt olvastuk azt, hogyha nem szeretjük testvéreinket, hanem gyűlöljük őket, akkor nem tarthatjuk meg magunkban az örök életet, mint maradandó birtokot. És hadd legyünk egyszer őszinték, aki szereti a testvérét, az nem fog rosszat terjeszteni, semmi rosszat róla. Nem fog hazugságokat terjeszteni, vagy mesélni róla. Hanem egyszerűen, ahogy olvastuk, szívből szeretni és hinni fog. És így Isten akaratát a gyakorlatban cselekedni fogja. Valóban a gyakorlatban fogja megvalósítani, és nem csak az elméletből fog beszélni. Legyen, hogy Isten valóban megajándékozzon kegyelemmel, hogy az elhívás, a külön választás valóságos legyen, hogy a hitünk valóságos legyen, hogy az íge minden kinyilatkoztatása, amellyel az Úr megajándékozott bennünket, valóságos legyen, hogy mindent Istentől kaptunk volna, és ahogyan már mondtam is, minden a szeretetben legyen ágyazva. Tessék! Az első János 3. fejezet 11. és 12. versét olvassuk. Első János 1:11 és 12. verse. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok. Nekünk szeretnünk kell egymást. Nem olyan módon, mint Kain, aki az ördögnek volt egy gyermeke, és megölte az ő testvérét. És miért ölte meg őt? Mivel minden tette gonosz, ártalmas volt, de a testvére tettei igazak, helytállóak voltak. Ez az íge is, ami a szívünkhöz kell, hogy szóljon. Nem elég a szeretetről csak beszélni. És ahogy itt meg lett adva, és elhangzott a komoly figyelmeztetés, ne szeressetek a Kain módjára. Én Istenem, mennyi minden megtalálható még ma is a hívők között. Hányan szeretnek a Kain módjára? azáltal, hogy rágalmazzák a testvérüket, és mindenféle pletykákat terjesztenek róla. És testvéreim és testvérnők, az idő egyszerűen elérkezett, arra nézve, hogy az Úr eljövetelét szemügyre vegyük, mert küszöbön álló esemény. Nekünk el kell jutnunk arra az állapotra, hogy mindazt, amit Isten kér tőlünk, valóban az igazsághoz mérten megtalálható legyen bennünk. És eljött az ideje annak, hogy felismerjük, hogy mit tesz az Úr jelenleg, és amiből nekünk is teljes mértékben részesülnünk kell. Tehát nem a Kain módjára élni. És amint olvastuk, aki nem szereti a testvérét, az emberölő. Lehet, legyen tehát, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel. Hadd olvassunk tovább. Az első János 4. fejezet 20. versét olvassuk. Első János 4, a 20. verset. Ha valaki azt állítja, én szeretem az Istent, és mégis gyűlöli az ő testvérét, ennél fogva egy hazug. Mert aki nem szereti az ő testvérét, aki láthatóan vele van, teljes bizonyossággal nem szeretheti Istent, akit nem látott. Ez is egy annyira komoly ige. Lehet ugyan Isten szeretetéről beszélni, azt is lehet mondani, ó Istenem, én szeretlek téged, és akkor mi legyen a helyzet a testvéred iránti szeretettel? Hogyan lehet, és itt van a bizonyos szókifejezés, senki sem szeretheti Istent, akit nem lát, hanem szereti az ő testvérét, akit lát. Egyszerűen úgy a szívemre vettem, hogy elolvassam ezeket a bibliai íge szakaszokat, amelyek valóban fején találják a szöget, és annyi mondani valójuk van mindannyiunk számára, hogy próbára tegyük magunkat, próbára kell tennünk magunkat. Ki akarja azt mondani, hogy szeretem Istent, és már 20 éve nincs közösségben a testvérével, és csak rosszat beszél róla. Minden hazugság és minden csalás lenne, és az önámítás fog a legrosszabbnak, a legszörnyűbbnek bizonyulni a Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetelekor. Én arra kérem Istent, hogy ajándékozzon meg benneteket, mindnyájatokat, minden testvért és testvérnőt világszerte, azzal a kegyelemmel, hogy őszintén szeressétek Istent, hogy őszintén szeressetek minden testvért és minden testvérnőt. És ahogyan nem mondhatunk semmi rosszat Istenről, úgy nem mondhatunk semmi rosszat egy testvérről, vagy egy testvérnőről sem. Hogy valóban Istentől legyünk tanítva, Isten által legyünk vezetve, és akkor az isteni bölcsesség velünk lesz. És akkor nyilvánvalóak lesznek a szellem ajándékai is, úgy, ahogy olvastuk is, és a szellem gyümölcsei is megmutatkoznak majd. Hadd olvassunk tovább. A Kolosséhoz írt levél 3. fejezetének 14. versét olvassuk. Kolossé 3, 14. Mindezekhez pedig fogadjátok magatokba a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amment mondunk erre. Fogadjátok magatokba a szeretetet, amely az isteni tökéletesség tökélete, köteléke, és csak a tökéletesek lépnek be oda. csak azok lesznek ott, akik valóban elkészültek. És ezért kell ezeket a dolgokat teljes komolysággal hangsúlyoznunk, hogy valóban felkészült emberek legyünk, hogy ne csak egy üzenetről beszéljünk, hanem akik felismertük, hogy az üdvösség isteni üzenete az, amit magunkban hordozunk, és hogy Isten mindent ki akar nyilatkoztatni bennünk, az igazi új isteni életet, úgy, hogy Isten tökéletes, igaz és jó akarata rajtunk keresztül megvalósulhasson. Ezért vagyunk itt, és ezért állunk Isten rendelkezésére. Legyen meg a Te akaratod a mi életünkben, legyen meg a Te akaratod a gyülekezeten keresztül. Légy Te velünk, teremts bennünk mindent újjá, és akkor az Úrral fogunk együtt előre haladni. Kérem. A Kolosséhoz írt levél 3. fejezetének 15. versét olvassuk. És a Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, amerrel is hivattatok, mint egy test, és bizonyuljatok hálázatosaknak. Amen. A Krisztus békessége uralja, vagy uralkodjék a ti szívetekben. Hiszen a tökéletesített megváltás által bűnbocsánatot, kiengesztelődést, kegyelmet és üdvösséget kaptunk, és békességet találtunk Istennel. És Isten békessége, amely minden emberi értelemnél felsőbbrendű, uralkodjék a szívünkben és elménkben is, a szívünkben és gondolkodásunkban, hogy a mi gondolkodásunk is isteni módon legyen rendezett. Legyetek olyan gondolkodásúak, mint amilyen Jézus Krisztus is volt. Drága testvérek és testvérnők, vannak olyan komoly részek a Bibliában, amelyeken nem lehet és nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hanem próbára kell tennünk magunkat Isten előtt, és azt kell mondanunk, szeretet Uram, munkálj ki bennem mindent, ami szükséges, hogy amikor megszólal a harsona, és megszólal az arkangyal hangja, és te eljössz újra, hogy én készen álljak arra, hogy ott legyek. Kérem, hogy ne csak a hírnökről és az üzenetről beszéljünk, hanem, hogy teljes egyetértésben kerüljünk Istennel és Isten szavával. És hogy a Krisztus békessége, amely valóban magasabb minden gondolkodásnál, minden értelemnél vezetni és irányítani tudjon bennünket. Így a Szent Szellem vezetése alá kerülünk. És mindazok, akiket Isten szelleme vezérel, békességben élnek Istennel. Tessék! Az első Péter 2. fejezetének 1. versét olvassuk. Első Péter 2.1. Így vessetek le tehát minden rossz indulatúságot és minden hamisságot, a képmutató álszenteskedést, az irigységet és minden rágalmazási kórt. Erre is azt mondjuk, hogy amen. Ó, milyen jó hozzánk Isten, hogy ránk hagyta az ígét minden tanításával és intésével együtt, hogy mindig vele nézhetünk az íge tükrébe. a rágalmazási kórt is le kell vetnünk. Nem akarok ebbe belemenni, de ha arra gondolok, hogy 1979 óta milyen rágalmakat terjesztettek rólam világszerte, csak a fejemet tudom rázni, és azt mondani, én Istenem, lehetséges egyáltalán ilyesmi, de nyilvánvalóvá válik, hogy szeretjük egymást. Ha valóban szereted a testvéredet, akkor egyetlen rágalmat sem fogsz terjeszteni róla. Akkor nem lesz benned megtalálható a rágalmazási kór. Ez egy szenvedélybetegség az emberekben, és nem szabad, hogy az hívőkben megtalálható legyen. Nekünk le kell vetnünk a régi embert, és fel kell öltöznünk az új embert, amely Isten igazsága és szentsége szerint teremtetett. És ezért hálásak vagyunk, hogy ez lehetséges, és hogy Isten, az Úr mindannyiunkban ezt kimunkálja. Tessék! Az első Korintus 4. fejezetének 6. versét olvassuk. Első Korintus 4, a 6. verset. Amit azonban mondtam, szeretett testvéreim, azt magamra és Apollosra vonatkoztatva mondtam el nektek, hogy megtanuljátok rajtunk megérteni az ígét, nem szélsőségesen túlmenni azon, ami meg van írva, hogy senki se pöffeszkedjék fel az egyikért a másikkal szemben. Ó, hála legyen az Úrnak! Ez az egyik legfontosabb szakasz a Bibliában. Nem szélsőségesen túlmenni azon, ami meg lett írva. És most, ha újra megemlítjük, hogy hányféle irányzat létezik, és mindegyik szélsőségesen túlment azon, ami meg van írva. És ez az oka a megosztottságnak, a szakadásoknak. Ha mindenki csak azt mondja, ami itt meg van írva, akkor egy szív és egy lélek vagyunk. De ha az egyik ezzel megy tovább, a másik azzal, az egyik ezt prédikálja, a másik amazt, ebből származnak minden megosztottság. És én mondom nektek, eljött az időpontja annak, amikor azt kell mondanom minden testvérnek, minden szolgáló testvérnek, teljes komolysággal, a Jézus Krisztus nevében, vizsgáljátok meg magatokat, ne menjetek szélsőségesen túl azon, ami az ígében meg van írva, mert Isten ítélete rátok fog sújtani mindazokkal együtt, akiket ti vezettetek félre. Mert mindazok, akik szélsőségesen túlmennek azon, ami meg lett írva, tévútra vezetik az embereket. És ezért vannak a különböző irányzatok, és minden csak megtévesztés. Csak akkor leszünk egy szív és egy lélek, ha Isten szavát úgy hirdetjük és úgy hisszük, ahogy meg van írva. Kérlek, nem szélsőségesen túlmenni azon, ami meg van írva. Ez az így szól az Úr, és minden szolgáló testvérhez, és minden hallgatóhoz intéződik és érvényes, hogy ne fogadjunk el, és ne higgyünk el semmit, ami nem olvasható ki a Bibliából. Isten ajándékozzon meg ezzel, és meg fog ajándékozni minden kiválasztottat ezzel. Kérem, az első Timóteus első fejezetének harmadik versét olvassuk. Első Timóteus 1, a harmadik verset. Mielőtt elutaztam volna Macedóniába, felkértelek téged arra, hogy maradj még hosszabb ideig Efézusban, hogy megparancsolhast bizonyos embereknek, hogy ne terjesszenek idegen tanításokat. Hála legyen az Úrnak! Abban az időben Pál apostol Efézusban hagyta Timóteust, és itt a parancsolni szó kifejezést használja azért, hogy megparancsolt azoknak, akik idegen tanításokat terjesztenek. Az Úr nevében megparancsolom minden testvérnek világszerte, hogy ne terjesszenek többé idegen tanításokat, hanem csak 100%-osan azt, ami a Bibliában meg van írva. Tehát megparancsolom neked, hogy egyszer s mindenkorra hallgattassanak el mindazok, akik idegen tanításokat terjesztenek elő, és hogy minden megtévesztés, minden megosztottság és minden irányzat megszűnjön, és hogy mindannyian visszatérjünk Istenhez és az ő ígéjéhez, és egy szív és egy lélekké váljunk. Ahogyan Pál apostol akkoriban használhatta a parancsolni szó kifejezést, ma ugyanezt kell tennem én is az Úr nevében. A Jézus Krisztus nevében parancsolom minden testvérnek világszerte, hogy hagyja abba az idegen tanítások terjesztését. Ez az így szól az Úr az ő igéjében. Kérlek, hajoljatok meg alatta, az idő komoly, az Úr eljövetele az ajtó előtt áll. Kérem. Az első Korintus 15. fejezetének 49. versét olvassuk. Első Korintus 15, a 49. vers. És ahogyan a földi Ádám képét viseltük magunkon, úgy fogjuk a mennyei Krisztus képét is viselni magunkon. Hála legyen az Úrnak, ami Urunk hasonlóvá lett hozzánk, hogy mi is hasonlóvá váljunk ő hozzá a feltámadásban. Annyira hálásak vagyunk Istennek az összes szentírásért, és most olvassuk az utolsót is, tessék. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből olvasunk a 35. verstől a 37. versig. A zsidókhoz írt levél 10. fejezet 35. versétől a 37. versig. Következetesen tehát elnevessétek a ti örömteli bízalmatokat, mert hiszen ez egy nagy jutalmat hoz magával, mert az álhatatos kitartás szükséges számotokra, hogy amikor Isten akarata beteljesedik, elnyerjétek a megígért javakat, mert még csak egy kevés idő, egy nagyon rövid idő van hátra, és akkor eljön az, akinek el kell jönnie, és nem fog magára váratni titeket. Az isteni akarat beteljesedése után. Nagyon nehezemre esik ezt a megjegyzést tenni, de fellettem szólítva arra, hogy egy szót, egy komoly szót intézzek minden testvérhez, akik hamis tanításokat terjesztenek, és különösen azokhoz a testvérekhez, akik a poligámiát propagálják. Nekem nehezemre esik, mert egyáltalán nem tudom, hogyan kategorizáljam az ilyen testvéreket. Vajon soha nem olvasták ezek az emberek az ígét? Vajon Isten, az Úr, két vagy három Évát teremtette Ádámnak? Nem, egy Évát. Nem azt mondta, ami Urunk a Máté 19-ben, egy férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodni fog a feleségéhez. Nem ragaszkodni fog a feleségeihez, hanem ragaszkodni fog, vagy mellékelve lesz a feleségéhez. Vajon nem ismeretesek előttünk azok a bibliai szakaszok, amelyek pontosan feltárják előttünk, hogy mit mond Isten ígéje? És ezért mindezeknek a testvéreknek is egyszer mindenkorra bizonyossággal, és sőt, még fenyegetéssel is kell kimondani, hogy Isten előtt bűnhödni fognak, és nem lehet részük az elragadtatásban, mert hamis tanokat terjesztettek elő. Mit akartok ti, afrikai testvérek, akik ezt a tanítást terjesztitek? Két vagy három nővel akartok ágyba bújni, avagy elveszítettétek-e a józan eszeteket? Mi a baj veletek? Térjetek észhez, és térjetek vissza Isten ígéjéhez. Ó, nem tudom, de ezt ki kellett mondanom. És feltételezem, hogy Isten meg fog ajándékozni kegyelemmel, és elolvashatnánk az összes többi szentírási szakaszokat is. A férj szeresse a feleségét, ahogy az Úr szerette a gyülekezetet, és a feleség legyen az ő férjének alárendelve. El lehetne olvasni az összes szentírási részeket, de megismétlem magam, és megparancsolom minden testvérnek, hogy egyetlen hamis tanítást se hirdessenek még egyszer, hanem csak azt, amit a Szentírásból hirdethetnek, nevezetesen, hogy hogyan szól az Úr az ő ígéjéből. Hadd foglaljuk össze. Keller testvér a példabeszédek harmadik fejezetét választotta a bevezető ígeverseknek. És mindannyian felismertük ezt. Nincs még egy ember a Földön, akinek annyi bölcsessége lett volna, mint Salamonnak volt. Annyi példabeszédek, közmondások, annyi útmutatás, annyi tanács és intézkedés, mint amennyit ő adott. És, amint már említettük, Sába királynője is el volt ragadtatva tőle. És mi mindannyian el vagyunk ragadtatva, amikor mindezeket olvassuk. De az új szövetségben valójában arról van szó, hogy ne csak kívülről kapjunk útmutatást, tanításokat, hanem hogy felvettük volna magunkban az isteni útmutatást, az isteni tanítást, felszívtuk volna magunkban, és a személyes életünket is ugyanolyan biblikusan rendezzük, vagy rendeztük volna, mint ahogyan a szellemi életünket is biblikusan rendeztük. Tehát hadd foglaljuk össze. Isten elküldte Branham testvért a mi időnkben az utolsó üzenettel. És hadd hangsúlyozzam ezt. Mi nagyon hálásak vagyunk a Biblia német fordításáért. Ez nem csak egy üzenet, hanem az üdvösség üzenete. Egészen a Máté evangéliuma 24. fejezetének 14. verséig, hogy az üdvösségnek ez az üzenete hirdetve lesz minden nemzetnek tanúságtételül. Ma is hirdetve lett ez az isteni üdvösséggel kapcsolatos üzenet minden nemzetnek tanúságtételként. És minden nemzetben mindenki, aki Isten népéhez tartozik, hallgatni fog arra, amit Isten mondott. De ami a jelenések 14. fejezetének 6. versét illeti, ott ez áll, az örökkévalóan érvényes evangélium, az üdvösség örökkévalóan érvényes üzenete. Kérlek, szeretett testvéreim, terjesszetek mától kezdve, vagy terjesszétek mától kezdve csak az üdvösség örökkévalóan érvényes üzenetét. Egy olyan üzenet, amely nem tartalmazza Isten üdvösségét, senkinek nem használ semmit. Az üdvösség isteni üzenetének középpontjában az áll, ami a Golgota keresztjén történt. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, hogy mindaz, aki hisz ő benne, a tökéletesített megváltásban hisznek, a megvalósultban, nem még mindig külsőleg hinni, hiszen minden felekezeti gyülekezet hisz Jézus Krisztusban. Ez messziről sem elég, hanem higgyetek Jézus Krisztusban, aki a Golgotai kereszten az ő vére által megszerezte a teljes váltságot, hiszen nem egy olyan általános hitünk van, amely karácsonykor, nagypéntekkor, húsvétkor és pünköstkor mutatkozik meg, mind az általános kereszténységben. Mindannyian ünnepelik ezeket az ünnepeket, de mi a megváltóban hiszünk, hiszünk a beteljesedett, tökéletesített megváltásban, hiszünk Isten minden szavában, minden áltásban, amivel az Úr megajándékozott bennünket. Hogyan ne ajándékozott volna meg Isten mindennel vele együtt? Következetesen tehát az Úr elküldte Branham testvért az eredeti isteni üdvösség üzenettel, amelynek meg kellett előznie egy Krisztus második eljövetelét. És az Úr felhasznált engem a Branham testvér hazamenetele után arra, hogy ezt az üdvösség és isteni üzenetet eljuttassam, vagy hordozzam az egész világra kiterjedően. És senkinek nem lesz mentsége. Mindenki tudomást szerzett róla, mindenki hallotta, meghozhatja a döntését. De ahogyan keresztül János is tudta, hogy melyik bibliai szakasz vonatkozik rá, akár a Malakiás 3 első verse volt, akár a Malakiás 3 23. versének első fele, és ő maga is elmondhatta a János evangéliumának első fejezetében, én vagyok annak a hangja, aki kiállt a pusztában, készítsétek az Úr útját. Ennél fogva a János evangéliuma első fejezetének 23. versére, az Ézsaiás 40. fejezetének 3. versére hivatkozott. Branham testvér is hivatkozni tudott azokra a bibliai szakaszokra, amelyek rá vonatkoztak. És testvérek és testvérnők, én ezt egyszerűen teljes alázattal mondom, mert megtapasztaltam, az Úr, a menny és a föld Istene volt az, aki azt mondta nekem, én szolgám, a te időt ebben a városban, vagy erre a városra nézve hamarosan véget ér. Elküldelek más városokba, hogy hirdest az én ígémet, az én ígémet. a mennyben újra halani fogjátok. Ez az abszolút igazság. És ezért nem vettem részt soha, egyetlen egyszer sem hamis tanítások terjesztésében, hanem csak az ígét hirdettem, és pontosan ezt mondta az Úr. A 2 Timóteus 4 szerint elrendeltelek téged arra, hogy hirdesd az ígét. Mert ott meg van írva, hirdesd az ígét alkalmas időben és alkalmatlan időben, mert eljön az idő, amikor idegen tanításokat fognak terjeszteni. Tehát mondjam ezt egészen egyértelműen, minden idegen tanítások közepete, az igaz bibliai tanítás hirdetve van, és mindenki, aki Istenből való, hallja Isten szent szavát. És eljuthatnék a tapasztalatokhoz, és ahhoz, amit Branham testvér is mondott. Legyen, hogy a hűséges Isten mindnyájatokat megáldjon, legyen veletek, segítsen minden szolgáló testvért minden nemzetben és nyelvben. Legyen áldott mindenki a Svájcban, Ausztriában, az összes szomszédos országban, egész Európában és az egész nagyvilágon. Legyenek felkészültek mindazok, akik a bárány mennyasszonyához tartoznak, ahogy az utolsó ígében hallottuk, hogy még csak egy kevés idő. Egy nagyon kevés idő, és akkor eljön az, akinek el kell jönnie, és nem fog magára váratni benneteket. Nem hiába fogunk várni. Jézus Krisztus visszajövetelére várunk, és várjuk, hogy ez a mi időnkben történjen meg, mert az idők jelei egy világos nyelvet beszélnek. Amikor mindezeket látjátok, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a ti testi megváltásotok. Drága testvéreim, akik az ígével szolgáltok, legyetek megáldva a mindenható Isten áldásával. Térjetek vissza az engedelmességre, térjetek vissza az ígéhez. És mindannyian, ti szeretett testvérek és testvérnők, akik a mennyasszony gyülekezethez tartoztok, Isten áldjon meg benneteket, és ő ajándékozzon meg kegyelemmel, hogy mindenki megtapasztalhassa és átélje az ő saját felkészülését. Mert megvan írva, hogy az ő mennyasszonya felkészítette magát. Legyen, hogy ez az áhítat is arra szolgáljon, hogy felkészüljünk a vőlegénnyel való találkozásra. Nyugodjon meg rajtatok a Jézus Krisztus áldása, ami Urunk nevében. Amen. Ó, jöjj el velem a Golgotára, és nézd meg, mi történt ott a kereszten, te érted. Ott szenvedi a fájdalmat, és imádkozik érted, emberektől megvetetten, kigúnyolva és nevetségessé téve, az Úr meghalt ott. Te érted. Ó, jöjj el velem mégis a Golgotára. Ott vérzik a világ üdvözítője és szabadítója. És ettől az embertől, akit te annyira megvetettél, a kereszten felhangzik a kijelentés, hogy elvégeztetett. Ez az, amit megtett ő, te érted. Atyánkó, jöjj el veled mégis a Golgotára, mert ott van az a hely, ahol közel van a menny a földhöz neked. Ó, nézd, Jézus magára vette a te bűneidet, amikor fájdalmasan meghalt a kereszten, mint üdvözítő. Ez az, amit megtett ő, te érted.